Párizsban titkos kóddal lehet bejutni a házakba. Ez a mi kaputelefonunk francia változata. Nálunk fölcsengetsz, beleszólnak a telefonba, és a barátod beenged. Lehet, hogy lát is a tévé kamerán keresztül, amit a garázdálkodók rendre felgyújtanak. Ha nincs otthon senki, föl sem kell menned. Így aztán megfosztjuk magunkat az ingyenes testedzés egyik érdekes változatától, ami abból áll, hogy fölmegyünk valakihez, akiről nem tudjuk, hogy otthon van-e vagy sem. Franciaországban il feu connaître le code, mert sehol sincs kiírva az emelet vagy a lakó neve. A lakás úgy működik, mint a páncélszekrény, csak a bűvös számok varázsigéjét ismerő beavatottak tudják kinyitni. Azonban ez a kódok legkevésbé titkosabbikja. Annyi látogató nem tudja, hogy hogyan juthatna be, pedig elég csupán beugrani a legközelebbi pékségbe vagy zöldségesbe. Ott már is megadják az abrakadabra számát. Jean-Charles-ék utcájában, a bevehetetlen épületek hadában nem volt se pékség, se zöldséges. Egy órát kellett várnom öreg, zöldszínű bogárhátumnak támaszkodva, mire végre valaki bement a hatalmas épületbe, melyben barátom telefonja most az üres lakásban csörgött. A hang, amely néhány nappal ezelőtt tájékoztatott róla, hogy már nem lakik itt, ezúttal nem felelt csöngetéseimre. Nem tudtam elhinni, hogy Jean elköltözött. Élete legnagyobb mázlia volt, hogy hozzájutott ahhoz a lakáshoz abban az elegáns városnegyedben. Egyik hajdani főnökéjé volt, aki csalárcsődöt jelentett, és képtelen volt kártérítést fizetni az alkalmazottainak, s egy őrült, igazságos bíró életfogytig tartó ingyenes lakáshasználatot ítélt meg Jean-Charles számára. Párizsban a házak kellemes, tágas belső udvarral kárpótolják az embert a hatalmas kapun túl a kényelmetlen erődítmény jellegéért, és a jól elfüggönyözött, szimmetrikus ablakokkal semmi közük a mi lichthofjainkhoz, melyeknek mintha az volna az elsődleges rendeltetésük, hogy semmi fényt ne engedjenek be a lakásokba. Soha sem jártam még abban a házban, bár ismertem a történetet, hogy hogyan jutott hozzá Jean. Két héttel azután költözött át, hogy én végül Ophélie-nál kötöttem ki. Azelőtt kizárólag semleges helyen találkoztunk, nehogy kényelmetlenül érezze magát Ophélie, se ő nála, se nálunk. Ezért kerestem ma Jean-Charles nevét a viharvert levélszekrényeken, próbáltam kinyomozni, hányadik emeleten lakik, de nyoma sem volt sehol. A portás fülkén egy tábla lógott, abszont. Jobb ötletem nem támadt, mint hogy leüljek a kőlépcsőre, hát ha valamelyik lakó majd tud felvilágosítást adni a barátomról. A fenébe Jean-Charles-szal, gondoltam előző nap, mikor reggel olyan hangon szólalt meg a telefon. A francba Jean-Charles-szal, gondoltam akkor is, amikor utoljára láttam. Lefekszik mással, de ez még hagyján, nem is szeret, ez a legrosszabb, mondta Jean-Charles az utolsó estén, amikor abban a lepusztult vietnámi étteremben ültünk, amelybe nagy ritkán lementünk, mikor nem volt kedvünk főzni, pénzünk viszont volt. Ophélie-ról beszéltünk, mint mindig. Tudtam, hogy látni sem bírják egymást Jean-Charles-szal. Féltékeny vagy, ennyi az egész. Menj a fenébe, mondtam, pedig azt gondoltam, menj a picsába. Én nem szóban használok trágár kifejezéseket, csak gondolatban. És most Jean-Charles megszerezte nekem azt az örömet, hogy elment a fenébe vagy a picsába, nem tudom a kettő közül hová, de valami történt vele, és én hibásnak éreztem magam miatta. És ez a bűntudat volt az első dolog, amit hosszú hónapok óta éreztem, az első, ami nem rólam, meg az önző aggodalmaskodásomról szólt. Azután, hogy a vietnámi étteremben utoljára együtt vacsoráztunk, többet nem beszéltem Jean-Charles-szal, igyekeztem nem gondolni rá többet. mikor Ophélit ott találtam mesztelenül abban a lihegéstől hangos szobában, magamra zártam az ajtót, becsuktam az ablaktáblákat, hogy ne is lássam a fényt, és önző módon jó mélyre merültem a fájdalmamban. Néha fogtam a hegedűt, próbáltam komponálni valamit, de végül az ágy alá rejtettem, nehogy szégyent valljak vele. Eszembe se jutott fölhívni Jean Charles-t, megmondani neki, hogy igaza volt, hogy Ophélinak van valakie. Most meg már lehet, hogy túl késő. Ma is későn értem ide. Belefáradtam a várakozásba. Megálltam a belső udvar közepén, fölnéztem a redőnyök felé, próbáltam kitalálni, melyik ablak lehet az övé. Talán különös fénye van, lógott valami szokatlan tárgy, egy zászló, néhány oda nem illő muskátli, egy jel, lennie kell valami jelnek, ám azok a klónozott ablakok ugyanazzal a közönyös eleganciával meredtek rám mind, szimmetrikusak, egyformák voltak, mint a párizsi csendőrök. Szétvetett lábbal megálltam, mint valami operaénekes, és elkiáltottam magam. Jean Charles! Jean Charles! Jean! Az ablakok továbbra is ugyanolyan egykedvűséggel meredtek rám. Jean Charles! Kiáltottam hangosabban, de ezzel csak azt értem el, hogy egy-egy láthatatlan kíváncsi kéz mozdulata nyomán néhány redőny rám kacsintott. Megvetést sugároztak az ablakokon ívelő függönyök is. Mint a színész, a hajdani népszínház színpadán kiáltoztam tovább az érzéketlen közönségnek, amely talán aludt, talán nem is létezett. Végre a harmadik emeleten pislogni kezdett a balkon, s meglepődve kitárult a kétszárnyas erkély ajtó. Rózsaszínű szabadidőruhát viselő testes asszonyság volt, karjában egy uszkár tartott, s nézett rám, mint valami elmeháborodottra. Ki vous cherchez? Egyértelmű volt, hogy a jó asszony süket, mivel már 10 perce ugyanazt a nevet üvöltöttem. Jean Charles-t, mondtam neki. A hölgy magához ölelte az uszkárját, és határozottan becsukta a spalettákat. Voltél fou comme votre ami? Mondta a spaletták közé húzódva. Őrült, még hogy én, az udvar egyik sarkában a hajdani kútkáva maradványa állt. Kicsit megszédültem, annak dőltem neki. Egy hirtelen becsapódó ajtó zajára összerezzentem, megfordultam. Icipici göndörhajú öregasszony jött felém rózsaszín köntösben, májva színű bolyhos papucsban. Mon fils! Mondta belém karolva. Elvitték, elvitték. Akkor észrevettem, hogy kinyílik a rezrösé egyik súlyos ajtaja. Elegáns, szőkére festett hajú asszony igyekezett határozottan az öreg asszony felé, és ahogy megragadta a köntösénél fogva, olyan volt a keze, mint a ragadozó karma. Én rám csak egy megvető pillantást vetett. Anyuka, hagyd békén az urat! Meg kell mentenie, suttogta az öreg asszony, miközben kétségbe esetten kapaszkodott belém, de bevonszolták az ajtón túlra, amely ismét csak bezárult mögötte.